Az ige hirdetés alapigéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 8. rész 19. verséből olvasom. Rómabeliekhez írott Páli levél 8. részének 19. verse így hangzik: mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Amen. Kedves testvérek, egy üzenetet hoztam. Az üzenet pedig így hangzik: várnak rád. Lehet, hogy többek számára ez már is kedvesen hangzó üzenet, mert nap mint nap azt élik át, hogy nem vár rájuk senki. Sokan élnek magányosan, és meg is fogalmazzák nálunk is egy-egy bibliaóra után, hogy nem sietek haza, mert nem vár rám senki, csak a macskám, mondta az egyik testvér is nemrégiben. Sokan elszontyolódnak, hogy talán nem is hiányoznak senkinek, észre se veszik őket, hogyha nincsenek ott a közösségben, mert nem vár rájuk senki. Hogy ismételjem meg ezt az üzenetet, hogy várnak rád. Egyikünk se keseredjen bele abba, hogy ő rá nem vár senki, hogy ő nem kell senkinek, hogy ő rá már nincs is szükség, ne legyünk mártírok, az önsajnálgatásnak a mártírjai. Várnak ránk. Isten mai igéje ezt üzeni először is a mi számunkra. Hiszen Pál apostol így fogalmazta meg: a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ez alól egyikünk sem bújhat ki, mert akkor már rögtön engedetlenek leszünk. Hiszen ha Isten ezt üzeni nekünk, hogy várnak ránk, akkor az mindennél bizonyosabb feladat a mi számunkra. Kik várnak ránk? A világ vár ránk. És most nem mondjuk azt, hogy ó, hát ez olyan nagyon megfoghatatlan. Mi az, hogy a világ vár én rám? Aki itt élek, Tahit Ótfaluban, itt születtem, talán már az ükapám, ükanyám is itt született. Hogy vár rám a világ? Túl gigantikus, túl megfoghatatlan ez. Igen, a világ vár ránk. Nyugodtan, komolyan vehetjük azt, hogy az egész világ vár ránk. Mert nagyon nagy bajban vannak. Én azt látom, hogy bajban van a 7 éves gyerek is, aki a hittanóra végén szalad oda, és ölel át sírva, mert ott lebeg fölötte a bizonytalanság, nem tudja, hogy az a nagyon laza szövetség, amit az élettárs szülei úgymond egymás felé megígértek, ha megígértek, mikor esik szét. Én azt látom, hogy nagyon nagy bajban van a negyedikes, mert az egyik hétvégét itt tölti, a másikat ott. És azt látom, hogy nagyon nagy bajban vannak a felsős hittanosaink, mert teljesen össze van bennük zavarodva minden, nem igazán foglalkoznak velük a szüleik, igaz, mindent megadnak nekik, de a kamasz lelkükkel nem tudnak mit kezdeni. És azt látom, hogy nincsenek jól a középiskolások, mert talán szerető szüleik, lelkipásztoraik, talán még egy egyházi iskola is abban dédelgeti őket, hogy mik a keresztény értékek, és egyszer csak rádöbbennek, hogy a világ nem így működik. És ott van bennük egy óriási válság, amit a legtöbbjük nem a hit javára old meg. Őszintén ki kell mondanunk. És azt látom, hogy nincsenek jól a szülők, mert bevették azt a maszlagot, hogy a szabad gondolkodásra nevelés teljesíti ki a gyermekük személyiségét, és ő rájuk hull vissza mindaz, amit ők vetettek el, különféle propagandák, meg úgymond korszerű nevelési elvek béklyójában. És azt látom, hogy nagyon nagy bajban van a természet is, mert tudjuk mindnyájan, hogy micsoda veszélyeket rejt magában az a bizonyos tátogó ózonlyuk, de a vizeink mélyén is nagyon nagy baj van, mert az emberiség egy harmadának, vagyis minden harmadik embertársunknak a Földön nincs iható vize. Ebből következőleg esélye sincs arra, hogy megérje a felnőtt kort, hanem a különféle fertőzések és járványok úgy tizedelik őket, hogy sok országban még 4-5 éves korukig nem is adnak nevet a gyereknek, úgyse fogja megélni. És nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy nincs jól a talaj sem, hiszen százmilliók éheznek, mert elsivatagosodott az a föld, ahol ők szeretnének valami kis gabonát, vagy legalább egy kis füvecskét vetni, hogy annak a silány magját meg tudják őrölni. És nagyon nagy baj van a világgal, mert minden második percben kiderül valakiről a földön, hogy leprás. Amíg mi itt ülünk 60 percig, az alatt 30 emberről állapítják meg valahol a földön, hogy leprabeteg. És közülük minden ötödik egy gyermek. És az sincs jól, hogy a világ legsűrűbben lakott országában, Bangladesben, a lakosság 54%-a a mély szegénységben tengődik. De azt gondolom, az sincs jól, hogy Nigériában, ahol a föld legnagyszerűbb olajkincsei rejtőznek a föld mélyén, a lakosság 70%-a él a szegénységi küszöb alatt. Mint ahogy nincs jól az sem, hogy India lakosságának a 43%-a írástudatlan. Több mint 1 milliárd emberből 43%. És az sincs jól, hogy Ázsia gyöngyszemének, Bangkoknak több mint 2 millió lakosa dolgozik valamilyen formán a szexiparban, és él meg belőle. Nincs jól ez a világ. Nagyon nagy bajban van, akár a sámánista őserdők mélyén, akár a muszlim Ázsiában vagy Afrikában, akár a buddhista ázsiai országokban vagy a hindu Indiában, vagy éppen a kereszténység utáni Európában nincs jól a világ. Ne higgyük azt, hogy mindenkinek magánügye a vallása. És nem mondjunk olyan szamárságokat, amiket sokan mondanak, hogy mindegy, hogy miben hisz az ember, csak higgyen valamiben. Egyáltalán nem mindegy. Mert mindenkinek olyan az élete, amilyen a hite. És minden népnek olyan az élete, amilyen a hite. Érdemes a világ térképet magunk elé kitenni majd délután, és egy kicsit elgondolkozni azon, hogy hogy függ össze, hogy mindenkinek olyan az élete, amilyen a hite. Mert az a több mint 1 milliárd indiai ember, akiknek a hitük több ezer éve a kasztrendszer, és az, hogy nem is számít embernek a lakosság legnagyobb része, annak az élete is olyan. Minden népnek olyan az élete, mint a vallása. És nem érzi jól magát az a magyar ember sem, aki talán kevésen és büszkén elhagyta a hitet, aki úgy gondolta, hogy a nagymamának az még jó, de én már korszerűbb akarok lenni. Nem az látszik az életén, hogy boldog lett tőle. Nem az látszik azoknak a nemzedékeknek az életén, amelyek hit nélkül nőttek fel, hogy többre jutottak volna, mint az idős nagyszülők, akik még az öreg szikszaival, meg a heidelbergi kátéval, meg az imádsággal, meg a bibliaolvasással kezdték, és zárták a napjukat. Nagyon nagy bajban van a világ. Tavaly egy lepramissziós konferenciához kapcsolódóan a világ egyik legnyomorultabb városában, Kalkuttában lehettem pár napot, Indiában. Beleesett a pünkösd is, ami természetesen ott nem ünnep, egy hinduista pogány országról van szó, de a lepramissziós kórház egyik orvosának a családjával természetesen mi elmentünk keresztény istentiszteletre az ő kicsi gyülekezetükbe, és onnan hazafelé menve egy felüljárón kellett átmenni, ami alatt hömpölygött az ember áradat és a jármű áradat, elképzelhetetlen mennyiségben, amilyen India, rettenetes, zsúfolt, túlzsúfolt ország, és a felüljáró tetején lepramisszió egyik orvosának a férje azt mondta, nézd, ezek még soha nem hallottak Jézusról. Kicsit patetikusnak tűnik, hogy ott fönn a hídon lenéz az ember a sok tízezer, százezer emberre, amit ott befogott a szemünk, de mennyire igaz, soha nem hallottak Jézusról. Hiába vitte oda Tamás Jézus tanítványa 2000 éve az evangéliumot, 2000 év alatt nem tudott tovább terjedni. 2% India lakosságának a keresztjén. 2% mindössze, akik hallottak Jézusról, a 98 nem is hallott. 2000 éve. És így folytatta ez a kedves közgazdász, hívő indiai férfi. Ott nyugaton, mármint itt nálunk Európában, ott nyugaton az emberek tudják, hogy ki Jézus, csak nem kell nekik. Itt ezek nem is hallottak róla. Megrendítő. Két mondatban benne van a világ minden nyomorúsága. Ők még nem is hallottak róla, azt se tudják, kicsoda Jézus. Itt nyugaton meg már nem kell az embereknek Jézus. A bajnak az oka az, amiről Pál apostol a Róma beliekhez írott levelében olyan csodálatosan ír, hogy elfordult az ember a Teremtő Istentől. És ezért van nagy bajban. De ott van a kiáltás, és ezt nekünk kell meghallani, hogy sóvárogva várják, hogy jöjjenek már az Isten fiak, azok, akik tudnak róla, Európában, Amerikában, a keresztény világban, ahová először jutott el 2000 éve az evangélium, segítsenek már rajtunk. Te is halld meg, kedves testvérem, egyén, egyenként, mindnyájan, hogy várnak rád. A lepramisszió, mint egy külmisszió, ezt a kiáltó szót szeretné folyamatosan meghallani. És próbál segíteni azokon, akiknek a kiáltása lehet, hogy olyan gyenge, hogy el sem hagyja a szájukat, vagy lehet, hogy annál is gyengébb, mert azt sem tudják, hogy mi hiányzik nekik. A lepramisszió Jézus nevében tevékenykedik. Az alap iratunkban ez a nagyon rövid, de mindennél beszédesebb megfogalmazás tanúskodik erről. Alapértékeink Jézus parancsa szerint az evangélium hirdetése, az együttérző szeretet, a szakszerűség, és az emberi méltóság tisztelete. A lepra misszió, mint keresztény szervezet, megpróbálja azokat észrevenni, akiken Kalkuta, meg Delhi, meg Mumbai utcáin a saját honfitársaik csak átlépnek, mint egy akadályon. Azokat az embermilliókat, akik nem is számítanak a kasztrendszerben embernek, mert ők kívül vannak a kaszton, érinthetetlenek. Nem is kell velük foglalkozni, nem is foglalkoznak velük a saját honfitársaik. A lepra misszió pedig azt mondja, hogy ők is Isten teremtményei. És mi azt szeretnénk, hogy ne csak egy szenvedő, nyomorult 30-40 kiló hús és csonttömeg legyenek, amíg senyvednek az utcán születve és az utcán majd meghalva, hanem Isten gyermekei is legyenek. És a nyomorúságukon, szegénységükön, betegségükön keresztül szólítják meg őket. Mert Jézus is ezt tette. Azt szoktam mondani, hogy a külmisszió azt jelenti, hogy valaki felvesz egy távollátó szemüveget. A legtöbb ember abszolút rövidlátó módon éli le az életét. Lehet mondani, hogy az orránál sem lát tovább. Csak a saját problémái, csak a saját élete, csak a saját életének a kisebbnél kisebb kérdései kötik le az egész energiáját. A külmissziói gondolkodás viszont azt jelenti, hogy messze nézünk. Minél távolabbra próbálunk nézni, mert nem választhatjuk le magunkat arról, amit Isten igéje elénk ad, hogy egy vérből teremtetett az embervilág. Nem mondhatjuk azt, hogy mit érdekel engem, hogy Kínában hogy szenvednek emberek. Semmi dolgom nincs azzal, hogy Bangladesben hogy pusztulnak járványok következtében gyermekek. Nem mondhatjuk. Ők is ugyanolyan teremtményei Istennek, mint mi. Őket is ugyanúgy szereti, mint minket. De hozzájuk még ez nem jutott el. Mi lehetünk az eszközei? A közeli és a távoli világ segélykiáltását a mi fülünk tudja meghallani, ha mi Isten gyermekei vagyunk. A lepra misszió azon kívül, hogy gyógyítja a betegek testét, elsődleges fontosságúnak tartja, hogy az egész életüket meggyógyítsa. Hiszen Jézus sem azt tette, hogy gyógyulást adott néhány vaknak, néhány sántának, egy-két epilepsziásnak, aztán ment tovább, és őket hagyta ott. Hanem minden esetben helyreállította az egész életüket. Visszaküldte őket a saját közegükbe. Mutassák meg, hogy meggyógyultak, miközben a bűnbocsánatot hirdette nekik. Ugyanezt teszi ez a keresztény külmisszió, gyógyító misszió, a lepra misszió is a világ 32 országában, hogy a testi gyógyítás mellett a lelket és az egész emberi életet is gyógyítja. Saját szememmel láttam, hogy mi a különbség a között, amikor humanitárius szervezetek gyógyítják a betegeket, és a között, amit a lepra misszió végez. Tavaly volt alkalmam pár napot egy közös terepjáráson részt venni Kínában, ahol a Magyar Lepra Missziónak az éves projektjét látogattam meg. És velünk jött egy másik szervezet néhány képviselője is, hogy olcsóbb legyen a közlekedés. Pár napig így együtt voltunk. Ők kiosztották a maguk területén a gyógyszereket, és aztán vége volt a tevékenységüknek. A lepra misszió munkatársai pedig ott maradtak, felmérték azt, hogy hány gyerek van a faluban, akik írástudatlanok, elintézték, hogy azokat a gyerekeket néhány osztályra legalább, de beiskolázza a misszió. A nagyobbaknak valamilyen szakmát a kezébe adjon, hogy ne koldusok legyenek felnőtt korukban, és a kukoricaszárból és rizsszalmából összeeszkábált kaibák helyett vályogházak épüljenek a helyiek munkájával, hogy még szerény jövedelmük is legyen, miközben a házuk felépül. Ha lehet mondani, az ég és a föld a különbség, hogy egy humanitárius szervezet csak a testre figyel, ölje ki a kórokozókat a szervezetből, a gyógyszer, aztán mi megyünk. És egy keresztény szervezet, amelyik azt mondja, hogy az egész életet helyre szeretném állítani. A család életét, a következő nemzedék jövőjét, mert Jézus is ezt tette. És közben hirdetik az evangéliumot. Számos olyan területe van a világnak, ahol egy-egy lepramissziós kórház körül az első keresztjének a korábbi leprabetegekből kerültek ki. Nem tudjuk megmagyarázni ezt a csodát, hogy Isten miért a legnyomorultabb betegségben szenvedőkön keresztül jut el egy-egy területre. De tény, Nepál a világ egyik legszebb országa, fönn a Himaláján, egy nagyon-nagyon keresztény ellenes ország. Szigorúan tilos akár egy Bibliát is nyilvánosan tartani, mert börtönbüntetés járhat érte. És a lepramisszió kórháza pedig több mint 100 éve töretlenül és folyamatosan megkapja évről évre a működési engedélyt. Pedig tudván tudják a hivatalosok is, hogy ez egy keresztény kórház. Bent nem csak gyógyítás, hanem evangélium hirdetés is zajlik. És mégis Isten csodája folytán a gyógyítás révén jut el a kereszténység számos helyre a világon. A kiáltást, a segélykiáltást, ami embertestvéreinknek a jaj kiáltását így igyekszik megérteni ez a szervezet, aminek mi is Magyarországról a tagjai vagyunk, és a mi imádságaink, a mi adományaink is mind-mind ezt a nagyon összetett cél szolgálják, hogy ne csak a test, hanem a lélek is gyógyuljon meg. Meghatók és megrendítők azok a bizonyságtételek, amik a világ távoli pontján, vagy a Fekete Afrikában, vagy az ázsiai földrészen gyógyult leprabetegek szájából hangzanak el, és egybehangzóan mind arról szól, hogy milyen sötét volt azelőtt az életem, amíg kivetettek, megbélyegeztek, nem kellettem senkinek, leprás voltam, csak koldulni tudtam, meg akartam halni, nem is szerettem fölébredni. És amikor megismertem Jézust, attól kezdve kisütött a nap. Volt egy kedves tájföldi idős leprabeteg asszony, aki azt mondta, hogy minden reggel azzal nyitja ki a szemét, hogy köszönj Jézusnak, jó reggelt Jézus! Mert öröm lett számára a felébredés, attól kezdve, hogy megismerte az Úr Jézus szeretetét. A világ segélykiáltására az egyetlen válasz az, hogy Jézusra van szükségük. Akkor is, ha úgy érzik, hogy a szegénység a fő baj, mert a szegénység mögött is a Jézus nélküliség van. Akkor is, ha úgy érzi valaki a közelünkben talán, hogy neki a fő baja az, hogy bizonytalan a munkahelye, vagy éppen a betegség kopogtat az ajtaján. Higgyük el, hogy nem attól lesz jobb a világ, ha több pénze lesz, vagy ha jobban meg lesznek oldva a szolgáltatások, hanem attól lesz jobb a világ, ha minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Mit tudunk ebben mit tenni? Azt, amit Jézus bízott a tanítványaira. Hadd mondjak néhány gyakorlati tennivalót. Amikor Jézus kiküldte a tanítványait szolgálatra, azt a parancsot adta nekik, menjetek, hirdessétek, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket üzzetek, halottakat támasszatok. Egyértelmű, világos beszéd, Máté evangéliuma 10. részének az elején. Mi, a lepra misszió is, közvetlenül Jézustól kapjuk a megbízásunkat, hiszen Jézus külön rábízta a tanítványaira, hogy leprásokat tisztítsatok, foglalkozzatok velük. Míg a többi betegséget egy kalap alá vette, de a leprásokat külön kiemelte, mert akkor is, ma is ez a legnagyobb nyomorúságot jelenti az egész ember számára, hiszen a testi betegség következményeként megbélyegzik, kivetik, kirekesztik, még nagyobb nyomorba süllyesztik, mint volt. Mi tehát a mi feladatunk? Amit Jézus bízott ránk. Menjetek, hirdessétek az Isten országát. Elközelített a mennyek országa. De nagy dolog az, hogyha valaki tudja otthon hirdetni az Isten országát. De nagy dolog az, hogyha valaki úgy tud tekinteni a családja tagjaira, hogy nekik is Jézusra van szükségük. Sokan mondják azt, kedves hívő testvérek, nagymamák főleg, hogy én minden áldozatot meghozok a gyermekeimért. Meghozod azt is, hogy beszélsz nekik az Isten országáról? Vagy arra te is azt mondod, amit a liberális gondolkodás sugall, hogy abba nem szabad beleszólni, mert az az ő magánügyük. Segíteni szabad nekik mindent, erőn felett is, de abba, hogy ők hisznek-e Jézusban, abba nem szabad, mert az kényes. Gondolkozz el rajta, testvérem! Jézus azt mondja, menj és hirdesd, egészen közel jött a mennyek országa, te viheted közel. Te beszélhetsz úgy, mint jelenlévőről. Azt is mondja Jézus, hogy betegeket gyógyítsatok. Sok keresztény közösség kisajátítja a gyógyítást, és nagyon sok tévedést okoznak ezzel, minthogyha csak az ő birtokuk lenne, hogy náluk gyógyulások történnek, a rosszullátók eldobják a szemüvegüket, a sánták járnak, mert önálluk gyógyulások történnek. Nem gondolom, hogy Jézus ezt így értelmezte volna. Jézus soha nem volt ilyen beszűkült gondolkodású. Gyógyíthatunk betegeket, igen. Lehet, hogy továbbra is bicegni fog, de nem gyógyulás az, hogyha valakinek a lelke rendeződik? Gyógyíthatunk beteg lelkű embereket, akiknek teljesen tévesek a gondolataik, teljesen kitekeredett módon látják a világot, mert nem Jézuson keresztül látják. Hányszor egy őszinte beszélgetés felér egy gyógyítással? Igaz, lehet, hogy a sok dioptriás szemüveg megmarad, de egy élet meggyógyult. Soha nem mondd azt, hogy én nem tudok gyógyítani, orvos sem vagyok, mit tudok én tenni, hogy a másik élete gyógyuljon. Lehet, hogy azért mondja neked nap mint nap a munkatársad a problémáit, mert érzi, hogy te tudnál valamit mondani neki. Te tudnál talán egy címet a kezébe adni, hogy hívja föl a házasság és család segítő missziót, vagy elkísérni az iszákos mentő misszióba. Talán azért terhel téged a gondjaival, bajaival, mert valamit érez, hogy nálad van a titok kulcsa. Ne zárd el előle, hanem légy gyógyító társa. De gyógyíthatunk másként is, és ez itt a reklám helye, mondanák a médiában, hiszen a lepramisszió tevékenysége testi, lelki, gyógyító tevékenység. És a mi szemszögünkből nézve oly kevés az, ami ott azokban a nyomorult országokban hatalmas kincs. A gyógyszerre, a műtétre, a rehabilitációra, az oktatásra adott összeg a mi szemünkkel talán kevés, de ott rengeteget ér. Ahhoz, hogy valakinek a munkaképtelen, összezsugorodott kezét megműtsék és újra tudja használni, alig 30-40 ezer forint kell. És a nyomorból, a koldulásból valaki kezét használni tudó ember lehet. De Jézus azt is mondta, ördögöket üzzetek, hiszen amikor kiküldte a tanítványokat, ez a következő. Hirdessétek, egészen közel jött a mennyek országa, betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket üzzetek. Na hát erre aztán sokan keresztjének azt mondják, hogy ilyen nincs. Mi az, hogy ördögök, meg egyáltalán hogy tudnánk mi azt üzni? Nem arra gondol itt a mi úrunk, hogy mindnyájunknak az egzorcizmus hatalma adatna, ami az ördögűzés. De gondolj csak bele, hányszor mondjuk azt egy-egy családi légkörre, hogy az maga a pokol, ahol ördögi erők szabadulnak fel, hiszen a gyűlöletnek, a meg nem értésnek az erői, azok maguk ördögi erők. Hányszor mondjuk azt valamire, hogy ez sátáni gonoszság. Nem kell túl misztifikálni a dolgokat. Ami urunk ott élt Izrael hétköznapjaiban, valós emberekkel találkozott, és ő nem ilyen sejtelmes misztériumokban beszélt, hanem nagyon hétköznapi valóságokról beszélt. Gondolkozz csak el azon, hogy mennyi ördögi erő van ott egy-egy megromlott házasságban, egy-egy gyermek lelkében, amikor plantálják el a saját szülei a gyűlöletet. Az anyagi hamiskodásban nem az Isten szent lelke, hanem az ördög lelke munkálkodik, csapjam be a másikat, járjak túl az eszén. Ezek nem Isten gondolatai. Amikor Jézus ezt mondja, hogy ördögöket üzzetek, én azt gondolom, hogy egészen egyszerűen arra is gondolt a mi úrunk, hogy tiszta, Szentlélektől áthatott, világos legyen az életünk. Ne legyenek benne az ördög jelen létére utaló jelek. Ne legyenek benne sátáni erők. Ne legyen benne mindaz, ami az Isten ellen lázadó embernek a bűne. És akkor már mindjárt az ördögnek takarodni kell abból az életből, abból a családból, abból a közösségből, ahol az Isten szent lelke vesz lakozást. Rád vár a világ. Érvényes az üzenet, hogy várnak rád. Várnak rád Kínában, Indiában, Nigériában, Pápua Új-Gineában, és várnak rád itt is, talán a következő utcában. Mert egyformán bajban van az az ember, akár Bushman néger, akár jól öltözött, jól táplált magyar ember, de nem ismeri Jézust. Házak, családok, személyes beszélgetések, munkahely, együtt utazás talán a nap mint nap munkahelyre menetel közben alkalom lehet az Isten fiainak arra, hogy Isten gyógyító jelenlétét árasszák ki. Így ragyoghat azoknak az élete, akik meggyógyultak Krisztus által, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Hagy fejezzem be Teréz anyának, kalkutai Teréz anyának sok nagyon szép és bölcs mondása közül az egyikkel. Ha fájlalod azt, hogy nem tudod megoldani a világ minden nyomorúságát, old meg egy emberét. Sokan panaszkodnak afölött, hogy nem tudom én megoldani ezt a világot, se a belpolitikát, se a külpolitikát, se a gazdasági válságot. Mit tudok én megoldani? Kicsi vagyok én ahhoz. Teréz anya, aki lehajolt a kalkutai haldoklókhoz egy élete során, nagyon gyakorlatilag azt mondta, nem is kell azon sopánkodni, hogy hogy oldanád te meg a világ gondjait, úgyse tudod, persze, hogy nem. Oldd meg egy emberét. És ha mindnyájan egy emberét megoldottuk, akkor ragyogna fel az emberiségre a Krisztus napfénye. Amen. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy személyesen te vársz ránk, és te vársz ránk azzal a feladattal és küldetéssel, amit te bíztál ránk akkor, amikor megismertünk téged, amikor elhívtál bennünket, csak sokszor elfeledkezünk róla. Köszönjük, hogy te szüntelen arra vársz, hogy kiábrázoljuk mindazt, amit tőled kaptunk, amit tőled tanultunk, amivel a mi életünket meggazdagítottad, de mi szeretünk rajta ülni, szeretjük a magunk kiváltságának tartani, elrejteni, mint egy talentumot, és a többiekre úgy tekinteni, hogy oldják meg az életüket ők maguk. Köszönjük, Urunk, hogy ránk, akiknek többet adtál, többet is bízol. Segíts bennünket arra az alázatra, hogy engedelmességnek és küldetésnek fogjuk fel a mi felelősségünket mindazok felé, akik akár mellettünk élve, akár tőlünk távol, de mégis kiáltanak utánad. Vagy talán még kiáltani sem tudnak, mert azt sem tudják, hogy igazán mi hiányzik nekik. Vagy már annyira elfáradtak, hogy már nem is tudnak kiáltani. Segíts bennünket egy áldozatos, engedelmes, alázatos hívő életre, hogy ne vonjuk ki magunkat a te küldő parancsod alól, hanem eszközökké legyünk a te kezedben, mindabban, amit te ma is ugyanúgy akarsz szétárasztani ebben a világban, mint mintaként bemutattál 2000 évvel ezelőtt Izraelben. Segíts bennünket arra a nagy lelkűségre, messzelátó hitre és önzetlenségre, hogy minél többeknek a nyomorúságát magunkévá tudjuk tenni. Úgy tudjunk rátekinteni, mintha miénk lenne. Segíts ki bennünket az önzésnek, az énközpontúságnak, a hívő önzésnek a rabságából, arra a szabadságra, amit egyedül te tudsz megadni. Könyörgünk hozzád a mi közeli szeretteinkért, akik lehet, hogy közel vannak hozzánk, de még nagyon távol vannak tőled. Segíts minket abban, hogy téged tudjunk képviselni előttük, ne szüntelenül őrájuk várjunk, hogy térjenek meg, hanem azt, amit röstellünk, azt, amit talán ki sem mondtunk, azt tudjuk kimondani feléjük. hogy legyenek a mi szavaink gyógyító szavak, a megbocsátásunk feloldozó megbocsátás, rád mutató áldozathozatal mindaz, amit teszünk, és ne egy önsajnáltatás. És könyörgünk azért, hogy akik nekünk távoliak, de hozzád közelesőek, őket is te áld meg rajtunk keresztül, mindazokon keresztül, amiket mi hozhatunk áldozatként értük. Imádságunkkal, javainkkal, szeretetteljes gondolatainkkal, törődésünkkel. Könyörgünk a mi nemzetünkért, hogy te adj ébredést a mi népünknek, hogy el ne higgyük azt, hogy akkor lesz boldogabb a mi népünk élete, hogyha jobban fog élni, hanem mi legyünk azok, akik képviseljük azt, hogy akkor lesz boldogabb a mi népünk, ha újra hozzád tér meg. És könyörgünk a világért, azért a világért, ami sokszor csak egy térkép a mi számunkra, de amin mégis hozzánk hasonló élő emberek élnek, hogy a te szándékod valósuljon meg, hogy minden nyelv téged dicsérjen, minden térd te előtted boruljon le, és minden nyelv azt vallja, hogy te vagy az Úr. Amen.